Kedves barátaim, a Babmecia traktátus 72-es lapja lesz ma este terítéken, és a 71-es lap végén tartunk. Továbbra is a kamat. Továbbra is a kamat kérdéséről lesz szó. És mint ilyen, péntek reggel ott hagytuk félbe a témát, a tematikát, hogy mi van akkor, hogyha a kamattal terhelt kölcsönügylet nem egy zsidó, hanem egy zsidó és egy nem zsidó között van. Tehát egy zsidó ugye nem csak nem adhat kölcsönre kamat, nem csak hogy nem adhat kamatra kölcsön, hanem is vehet föl kamatos kölcsönt, de csak akkor nem, hogyha ezt egy másik zsidóval teszi. Viszont egy nem zsidótól fölvehet kamatos kölcsönt, ez meg van engedve, és a Misna arról beszélt, hogy abban az esetben, hogyha egy zsidó fölvett így egy kamatos kölcsönt, és azt most ő a visszafizetés helyett továbbadná egy másik zsidónak, akkor ez csak abban az esetben megengedett, hogyha arról a nem zsidó hitelező tud, és hozzájárul, mert akkor ez egy olyan ügylet, amely tulajdonképpen a harmadik személy, a másik zsidó és az eredeti hitelező között jött létre. Abban az esetben viszont, hogyha nem tud róla a nem zsidó eredeti hitelező, akkor ez a kölcsönügylet két zsidó között jön létre, és két zsidó között tilos a kamatos kölcsön, ahogy erről tegnap előtt és tulajdonképpen az egész héten részletesebben beszéltünk. Kérdésünk az volt, hogy tulajdonképpen mit segít az, hogyha a nem zsidó tud arról, hogy a zsidó most kölcsön továbbadja ezt a kölcsönt egy harmadik személynek. Ugye ez abban az esetben lenne érthető, hogyha úgy magyaráznánk, hogy abban a pillanatban, hogy a nem zsidó értesül arról, hogy a kölcsönt azt nem visszafizeti neki a most első nekifutásban a zsidó adós, hanem továbbadja egy harmadik személynek, és ő erről tud, és hozzájárul, akkor a zsidó egy sliachá, egy megbízottjává válik, és tulajdonképpen csak közvetít közte és a harmadik személy között, és ezért érthető, hogy miért megengedett, miért lenne megengedett a dolog. Igen ám, de ugye korábban azt tanultuk, hogy az egész megbízotti fogalom jogi értelemben, a slichus fogalma, ami azt jelenti, ugye, hogy a zsidó jogban a sliach, a megbízott, az 100%-ban a megbízó jogán jár el, ez csak a vallási jogban két zsidó között egy érvényes intézmény, de egy nem zsidó és egy zsidó között viszont nincs ilyen jogi intézmény. Ha viszont nincs ilyen jogi intézmény, akkor milyen módon ad feloldozást a kamatra adott kölcsön tilalma alól az, hogy az eredeti nem zsidó hitelező tud arról, hogy a zsidó most kölcsön adja, tovább kölcsön adja a kölcsönét egy másik zsidónak. Na, erre kerestük a választ, és a siurunk első részében még továbbra is erre a kérdésre fogjuk a választ keresni. De vina már ne hides lichuszli nachli le iszlei, zhia midra banon iszlei, mideda have kote. De vina a következőképp magyarázta ezt a kérdést. Azt mondta, lehet, hogy a megbízotti intézmény, a sliach, a megbízás intézménye nem létezik, amikor az nem zsidók körében beszélünk, de szchia, a valaki számára való megszerzés, az létezik. Mindjárt a Havel Katlan, ugyanúgy, mint a kiskorunál. Ugye a kiskorú ilyen értelemben hasonlít a nem zsidóhoz. Miért? Mert a kiskorúnál is nem létezik a megbízás fogalma. Ugye egy kiskorú nem bízhat meg valakit érvényesen, és ő maga se válhat megbízóvá. Hasonlóan a nem zsidóhoz, ahol azt mondtuk, hogy nem létezik, pogányok között nem létezik a megbízás fogalma zsidó jogi értelemben. Ettől függetlenül, ugyanígy a kiskorunál, ha bár nem létezik a slichus fogalma, nem létezik a megbízás jogi fogalma, a schia fogalma az létezik. Mi az a schia? Schia az azt jelenti, hogy ha én valamit meg akarok szerezni a számodra, akkor azt megbízás nélkül megszerezhetem a számodra, akkor, hogyha az csak egy érdem, és nincs benne semmifajta kötelezettség. Ugye egy kötelezettséget nem szerezhetek meg valakinek a számára a megbízása nélkül, de egy csupán érdemmel járó dolgot megszerezhetek. De tanárok az utcán 1000 forintot, akkor azt fölemelhetem a te számodra, a te tudtod nélkül is, és ez egy érvényes megszerzés lesz. És egy kiskorú nem bízhat meg valakit, mint megbízott, hogy járjon el az ő számára, de ettől függetlenül a schia, a megszerzés a kiskorú tudta nélkül, az egy létező dolog, tehát akár a kiskorú tudta nélkül. Tehát, hogy ő a kiskorú számára megszerezhet valamit, létrehozhat egy jogi ügyletet, ami a kiskorú javára van. És akkor ugyanígy lehet, hogy itt is erről van szó, az, hogy az adós zsidó a nem zsidó hitelező számára tulajdonképpen továbbadja ezt a kölcsönt, azt nem mint megbízott teszi, hanem mint olyas valaki, aki megszerez valamit egy másik személy számára. Ő mit szerez neki itt meg? Azt, hogy a kölcsön folytatódik, továbbadta a kölcsönt egy harmadik személynek, tehát továbbra is lesz bevétele ennek a nem zsidónak abból a kamatból. Katon láfágább de lészle slichus iszle szhiamidre banan, ha nem illa isna, akkor ugyanúgy, tehát ugyanúgy, ahogy a kiskorunál, ugyan nem létezik a megbízás fogalma, de ettől függetlenül létezik a szhia, a megszerzés fogalma, akkor mondhatnánk, hogy ugyanez a helyzet a mi esetünkben is. Lőhi, Israel asszili klász slichus, egyébként habim lőj asszili klász slichus, nem lehet ezt az összehasonlítást érvényesen mondani, mert egy kiskorúnál lehet, hogy most, amíg még kiskorú, addig nem létezik a megbízás fogalma, de létezik a megszerzés fogalma. De miért van ez így? Azért, mert valamikor egyszer, ha majd nagykorú lesz, akkor létre fog jönni a megbízás fogalma is. Ugyanez viszont a pogánynál nem mondható el, nála nem csak most nem létezik a megbízás fogalma, hanem később sem, és ennek megfelelően lehet, hogy a schia, a megszerzés fogalma sem létezik. Oké, úgyhogy nem találtuk meg pontosan a választ a kérdésre, viszont a Talmud most tovább megy, és ugyanennek a témának egy érdekes változatát idézi egy brájtából. A brájta azt mondja, a tanára banani szörse lava maiz minna nachri ve rilvis, ez kafana lava milve, deniz gájer. Mit mondtunk, hogy a kamatra adott kölcsön az tilos két zsidó között, de egy nem zsidó zsidó között megengedett. Na mi van akkor, hogyha egy zsidó kölcsön kért pénzt egy nem zsidótól kamatra, majd ezt az egészet becsomagolták és tőkésítették, és azt mondták, hogy jó, akkor most ennyivel tartozol nekem. Tehát mint a kölcsönkért 1000 forintot 10%-os kamattal, összegyűlt egy csomó kamat, aztán jó, akkor összesen tartod 1500-zal, majd ezek után a nem zsidó betért zsidónak. Akkor most mi van? Im köjdem snitz gájersz kafam alapbe milve gajvesze kerengő, vesze nivisz? Hogyha azelőtt történt a tőkésítés, hogy betért volna zsidónak, akkor megtörtént a tőkésítés, betért zsidónak, és a tartozás, az egy érvényes tartozás, hiszen egy tőkésített tartozásról van szó, szóval itt már nem lehet elkülöníteni az alaptőkét és a kamatot, tehát ez egy érvényes tartozás. Im lákás, néz, gájás, kafonal, be milve, grévesze, kem, ének, grévesze, vicceljész. Ha viszont előbb tért be, és utána tőkésítenék a kamatot a kölcsön tőkösszegével együtt, Akkor itt már bizony ezt nem fogadjuk el, hiszen amire betért, még mindig különállóan ott volt a tőke és a kamat, ezre a tőke részét a kölcsönnek el kell engedni. Ameddig ő nem zsidó volt, addig megengedett volt, hogy kamatra adjon kölcsön egy zsidónak. De abban persze, hogy betért zsidónak, zsidóvá lett, onnantól fogva ez tilos, tehát itt, mivel elkülöníthető még a tőke és a kamatot el kell engednie. És ugyanígy fordítva, ugye most arról beszéltünk, hogy egy zsidó kért kölcsön egy nem zsidótól. Mi van akkor, hogyha egy nem zsidó kért kölcsön egy zsidótól? Hén nachlese lavon maiz in Israel, be libis az kafalav, be mirven is gája. Ugyanígy, hogyha egy nem zsidó kért kölcsön egy zsidótól, kamatra, majd tőkést tették a tartozást, és ezek után betért a nem zsidó. Akkor ebben az esetben imácsolén is gáz kafalav, be mirven gőjveszek, nem gőjveszek, gőjveszek. Abban az esetben, hogyha azután tért be, hogy tőkésítették az egész tartozást, akkor az egész tartozást ki kell, hogy fizesse. Imisnis gázkafon, mi a gőjvisze, kemény, gőjvisze, divisz. Abban az esetben viszont, hogyha előbb tért be, és utána tőkésítették volna a kamatot együtt a tartozással, akkor ebben az esetben a kamatot el kell, hogy engedje. Miért? Megint csak azért, mert meddig lehetett kölcsönadni egy nem zsidónak kamatra, addig, amíg ő nem zsidó, vagy ha betért zsidónak, akkor azt el kell engedni. Mi a iszi, hogy miért nachlis a lava maiz, mint szóval, benébe ez bénkák, ha bénkák, gőjvesz a kem, gőjvesz a riviszt. De mi a iszi, különálló véleménye viszont az, abban az esetben, hogy egy nem zsidó kölcsönkért egy zsidótól kamatra, akkor mindenképp a kamatot ki kell, hogy fizesse, akkor is, hogyha a tőkésítés az a betérés előtt volt, Rövészi ugyan nem magyarázza ezt. Ja, de igen, nem magyarázza el, de mindjárt meg fogjuk kapni a magyarázatot. Amel Ravam Rav Chizdam Rav Funa, Allah Rövészi. Funa azt mondta, hogy a halakha az Rövészit követi. Amel Ravam Rav Chizdam Rav Rövészi, és mi Rövészi mondásának az oka, mi az alapja? Kedésil a Jöjmru Bishvim a Rövészim Nizgájeze. Azért, hogy senki ne vádolja azt a nem zsidót, hogy tulajdonképpen csak azért tért be zsidónak, hogy elengedjék neki a kamatot. És ezért mondja Rabbi Jaisz, hogy mindenképpen a kamatot is ki kell, hogy fizesse. A következő részben arról lesz szó, mi van akkor, hogyha valaki megszegte a tilalmat, és fölvett kamatos kölcsönt, akkor mi az eljárásmód két zsidó között, ugye? Tanulra banons társak azt mondja, hogy ribisz, kanyiszen, iszévéni, gőjvel, lesz a kerem, lesz a ribisz. Divrei, Rabbi Mei. Rabbi Mei nagyon szigorú, azt mondja, hogy ha egy kamatos kölcsönről van szó, kötöttek egy szerződést, mert volt tőke, volt kamat, akkor a büntetés az az, hogy sem a tőke, sem a kamatot, és se nem a tőkét nem fizeti ki az adós. Ezt mondja Rabbi Mei. Hami Mei, mint gőjvesz a kerem, innen gőjvesz a ribisz. A bölcsek megengedőbbek, és azt mondják, hogy a kamatot valóban nem fizeti ki az adós, de a tőkét azt ki kell, hogy fizesse. De Mike Mifligi tulajdonképpen mi a vitájuknak az alapja? Miért szavár, kanszínen, térim is a miszorra, balon szavar, kanszínen, térim is a miszorra? A vitájuk egy alapkérdésben áll, méghozzá abban, hogy valamit, ami valaki elkövet egy tilalmat, akkor a tilalom miatt büntetjük-e azt a részt, ami megengedett? Vagy nem büntetjük azt a részt, ami megengedett? Ugye a mi esetünkben is erről van szó. Elkövetett egy tilalmat, akkor a tilalom, a kamat miatt büntetjük-e, érint-e a büntetése, a tilalom szegés miatti büntetése a megengedett részt, tehát ugye a tőke részét a kölcsönnek, vagy sem. De miért azt mondja, hogy büntetjük, és ezért a tőkerés sem fizeti ki az adós. A bölcsek azt mondják, hogy nem büntetjük. És ezért a tőkerés kifizeti, csak a kamat részt nem. Oké, akkor ez a vita, hogy miért se a bölcsek között. Most fogunk hozni egy másik témát, egy másik vitát, és a Talmud először azt fogja próbálni mondani, hogy ebben a másik vitában, amit mindjárt tanulni fogunk, ugyancsak ez a vita az alap tézis, az alapja a nézetkülönbségnek. Mi ez a másik vita? Nán haszam, tanultuk egy misnában, Stare chayim v'mukdamim psulim v'mukharim kshayrim. Ha van egy váltó, egy hitelszerződés, ami előre van dátumozva, vagy utóra van dátumozva, tehát az előre van dátumozva azt jelenti, hogy ha én ma, nem tudom hányadik, a május 11-én felvettem egy kölcsönt, de a kölcsönszerzésben nem az van, hogy én május 10-én vettem fel a kölcsönt, hanem az, hogy május 1-én, ezt hívjuk elődátumozottnak, starim hamuk domimnak. Ha pedig az van benne, hogy május 15-én vettem fel a kölcsönt, az starim amuharim, az pedig az utódátumozottnak. Tehát vagy mindenképpen arról van szó, hogy egy olyan szerződéssel van dolgunk, amiben a szerződés dátuma nem stimmel, a szerződés dátuma nem egyezik a kölcsön pillanatával, vagy úgy nem egyezik, hogy egy korábbi dátum van benne, mint a valóság, vagy úgy nem egyezik, hogy egy későbbi dátum. Mi a szabály ilyenkor? Starim amukdamim, ha egy korábbi dátum szerepel, akkor az a szerződés érvénytelen. Starim amukharim, ha egy későbbi dátum, akkor a szerződés érvényes. Mi a probléma a korai dátummal? Ugye az, hogy amikor valaki kölcsön vesz valakitől pénzt, akkor automatikusan, ha csak nem explicit ennek az ellentétét kitötték ki, normál esetben az összes ingatlan vagyona fedezetként bevonódik a kölcsönnel szembe. Ha én kölcsön vettem 1 millió forintot, akkor minden vagyonom fedezetté válik a kölcsönnel szemben. Ezért, ha én eladom mondjuk a lakásomat ezek után, és nem fizetem vissza a kölcsönt, akkor a hitelező mehet a vevőmhöz, elveheti tőle, behajthatja tőle, végrehajthatja rajta a hitelt, és ő, a vevő, majd jön vissza hozzám, és végrehajtja rajtam, megpróbálja végrehajtani rajtam ezt a részt, ha tudja. De mindenképpen, amikor valaki vásárol valamit, akkor azt annak a tudtában veszi, hogy lehetséges, hogy a korábbi kölcsönök, amit az eladó fölvett, azok végre lesznek hajtva azon a vagyonon, amit ő most megvesz. Most, hogyha egy elődátumozott kölcsönről van szó, kölcsönszerződésről van szó, tehát egy korábbi dátum szerepel a szerződésben, mint a valóság, akkor itt egy jogtalan helyzet, jogszerűtlen helyzet állhat elő. Lehet, hogy az adós május 2-án eladta a lakását, ő május 10-én vette fel a kölcsönt, de a szerződésben május 1-e van, és ezért a hitelező be fogja hajtani abból a lakásból a kölcsönt, amit nem tudna jogszerűen megtenni, hiszen a lakás eladás valójában a kölcsön felvétele előtt történt, csak a szerződésben vagyunk félrevezetve, azért, mert a szerződésben szereplő dátum az korábbi, mint a valóság. Oké. Mukdamim amayv szulim nehidelei meg gavum izmár disain nikvum izmán sejni. Azt kérdezi erre a Talmud, na jó, értjük, hogy ez egy probléma, hogy a szerződésben szereplő dátum az egy problémához vezet. De miért anuláljuk, miért tekintjük teljesen érvénytelennek az ilyen szerződést? Miért nem mondjuk azt, hogy módosítsuk benne a dátumot? Lehet, hogy a korábbi dátum szempontjából ez valóban érvénytelen, tehát a korábbi dátum nem vetjük figyelembe, amikor a végrehajtásokat nézzük. Azt nézzük, hogy kitől hajthatja végre a hitelező a hitelt, de a valós dátumtól fogva végrehajthatná, a május 10-i dátumtól végrehajthatná. Miért nem így csináljuk? Miért nem mondjuk azt, hogy a szerződés maga ne legyen teljesen érvénytelen, csak legyen érvénytelen benne a dátum, és rakjuk bele a valós dátumot. Amire simen laki, és már halik, és nuja, de rabbi méri. Azt mondta, hogy simen laki, és jogos a kérdés. Tulajdonképpen ez is Rabbi Meir és a bölcsek közötti előbbi vitának a tárgya. Mit mondott Rabbi Meir? Rabbi Meir mondta azt, hogy kanszinan, heteira misumi szura, hogy egy megengedett dolgot is bevonunk a büntetésbe, amely büntetést egy tiltott dolog megszegése miatt csinálunk. Ugye itt tilos lett volna egy korai dátummal megírni ezt a szerződést, valaki ezt mégis megtette, akkor azzal büntetjük, hogy az egész szerződés érvénytelen. Még az a része is, ami amúgy különben akár lehetne érvényes is, például, hogyha módosítjuk benne a dátumot. A bölcsek viszont valószínűleg nem értenének egyet ezzel, és ők azt mondanák, hogy valóban a szerződés nem teljes egészében érvénytelen, csak abban az értelemben érvénytelen, hogy nem lehet a korai dátumtól végrehajtani a hitelező a korai dátumtól nem hajthatja végre a tartozást. De ennyi, ez nem azt jelenti, hogy teljesen érvénytelen lenne a szerződés. Jéhenen amár a filutémre banan, zéra semmiikbe mizmán lisek. Jéhenen viszont azt mondta, hogy nem biztos, hogy ez a téma is ugyanúgy értelmezhető, és ugyanúgy ennek a vitának a tárgya, mint a korábban említett eset, például a kamatra adott kölcsön. Itt lehet, hogy a bölcsek is egyetértenének, hogy az egész szerződést tekintsük érvénytelnek. Nem büntetésből, nem azért, mert büntetjük a megengedett részt, a tiltott rész miatt, hanem azért, mert itt valóban van egy kockázat, fennáll annak a veszélye, hogy az illető, ha megengedjük, hogy ezt a szerződést használja, csak módosítania kelljen benne a dátumot, nem fogja végül módosítani a dátumot, és illetéktelenül fogja használni a szerződést. Oké, ennek a témának a kapcsán a Talmud most egy történetet fog idézni, amely történet kapcsolódik ehhez a tematikához. A húgávra, de másként épárda észre habréim, ahlat lassanni amelein. Történt, hogy valaki kölcsön adott a fele barátjának. Modellezzük le az esetet. Schwarz kölcsön adott Kónnak. És Kón adott neki egy záloggyanánt, fedezeti záloggyanánt, egy ingatlant, egy termőföldet, amit használhat a kölcsön ideje alatt a hitelező. Ugye erről korábban szólt, hogy milyen módon lehet megengedett ez a konstrukció, most ebben fogunk elmérni, de mindesetre kapott egy ilyen zálog fedezetként egy ingatlant, egy termőföldet, amit ő használhat a kölcsön ideje alatt. Most ő 3 éven keresztül használta ezt a földet, és ugye van egy olyan szabály, itt elbirtoklásnak nevezünk, aminek a lényege, hogyha én használok egy ingatlant 3 éven keresztül, akkor a zsidó jog, hiszem, hogy a magyar jogrendszerben ez 10 év, a zsidó jogrendszerben ez 3 év, ha nincsen semmilyen szerződés, ami akármelyik oldalon alátámasztaná, hogy mi volt az én jogcímem az ingatlan használatára, akkor elbirtokolhatom az ingatlan, onnantól fogva maga a használat a bizonyítéka annak, hogy az ingatlan, az tulajdonképpen az enyém. És a következő történt itt, valaki zálogfedezetként használta az ingatlant 3 éven keresztül, és rájött, hogy itt egy hatalmas lehetőség, nem volt meg az adósnak, nem volt szerződése, és ezért oda ment az adóshoz, és azt mondta neki, im zamlislei nihelei mutav, add el nekem ezt a földet, ha eladod a földet, akkor nagyon jó, akkor minden oké. Milaj, kvisnela le stármiskanta, vagy minden le kuchén biadi, ha nem adod el, akkor ki fogom ezt kényszeríteni, hogyan? A szerződést, a hitelszerződést elrejtem, és azt fogom mondani, hogy ezt az ingatlant, ezt nem egy hitelzálogaként kaptam, hanem ez tulajdonképpen az enyém, ezt én vásároltam. Azzal, ha maknéjé, libnéj, katn, rahadar, zábné, nihelé. Mit csinált ezek után az illető? Akkor túl akart járni az eszén ennek az erőszakos hitelezőnek. Gyorsan elajándékozta ezt a földet a fiának, kiskorú fiának, és utána színlelt módon eladta a hitelezőnek a földet. Azt mondja a Talmud, vinni, vádai lőjhávézvinni. Itt az eladás egész bizonyosan nem egy érvényes, nem számít egy érvényes eladásra. Kemilvem zuzei, kemilvem stárdamú, be gajvem ne chasszim ne suvadim, hogy dilvan kemilve al pedamú, be inne gajvem ne chasszim ne suvadim. Na de mi a helyzet a pénzzel? Ja, tulajdonképpen mi történt? Az eredeti hitelszerződés már nincs meg, mert az illető elkonfiskálta, vagy eltüntette. Mi van meg? Van egy adásvételi szerződés. Az adásvételi szerződés arról szól, hogy az illető hitelező megvette ezt a földet. Igen, ám de kiderül, hogy az adásvételi szerződés érvénytelen. Miért? Mert előtte már elajándékozta a fiának az adós a földet. Akkor az adásvételi szerződés érvénytelen, mint adásvételi szerződés. De használhatja a vevő, aki ugye egyben az eredeti hitelező, egyfajta hitelszerződésként, hogy ez alapján hajtsa majd be a hitelt végül is az adóstól, vagy nem használható. Ha használható, akkor ugye az a szabály, hogy minden olyan szerződés, ami minden olyan hitel, ami egy szerződésben, egy írásos szerződésben rögzített hitel, az olyan erejű, hogy azt az időközben eladott ingatlan vagyonból is be lehet hajtani. Milyennek a logikája? Hogyha egy szerződésben rögzített módon adsz nekem hitelt, akkor annak híre megy, és azért elvárható a későbbi vevőimtől, hogy tudjanak arról, hogy én adós vagyok, és ennek tudatában vegyék meg az ingatlanjaimat, hagyva valamilyen vagyont nálam, hogy ne az ő általuk megvásárolt ingatlanokból hajtsa majd be a hitelező a hitelt. De mikor mondható ez el? Csak akkor, hogyha egy szerződésben rögzített hitelről van szó, de ha egy szóbeli hitelről van szó, akkor ez nem mondható, mert egy szóbeli hitelnek nincsen híre, nem megy így híre. Most, akkor a kérdés az az, hogy ez a szerződés, ami egy adásvételi szerződés, de egy érvénytelen adásvételi szerződés, ugyan adásvételi szerződésnek nem jó, de használható-e egy hitelszerződés gyanánt, ami miért lenne fontos? Azért, mert akkor ennek a révén be lehetne hajtani a hitelt, a hitel összegét ingatlan vagyomból, időközben eladott ingatlan vagyomból is. Amarabáje, lábhány drába jászi, de amarabi jászi, mind mös társak azt, hogy én egyszer le kájmaj, gajvő menő haszim, ne suvadi. Azt mondta erre a báje. A választ erre a kérdésre nem találjuk meg Rabbi Assinak a mondásával. Mit mondott Rabbi Assi? Rabbi Assi azt mondta, hogyha van egy szerződés, egy hitelszerződés, aminek a létét és hitelességét elismeri az adós, akkor onnantól fogva nem kell hitelesíteni azt a szerződést a bíróság előtt, és olyan erős ez a szerződés, hogy olyan írásos hitelszerződésnek számít, aminek a révén gajvömeni hosszim subadim időközben eladott ingatlanokból is végre lehet hajtani a hitel összegét. Akkor itt a mi esetünkben is, ugye az maga az eladó, aki ugye egyben az adós, ő elismeri, hogy itt volt egy adósság, aminek a fejében ő eladta azt az ingatlan, csak azt is mondja közben, hogy tulajdonképpen egy átverés volt, mert az eladás nem volt érvényes, mert időközben a földet elajándékozta a fiának. De magát a tényt elismeri, tehát akkor miért ne lehetne használni ezt a szerződést egy érvényes hitelszerződés gyanánt a végrehajtások érdekében. Amelé rabbe mi dami haszam nitani kasze vachalai nitani kasze. Azt a rabbe várjuk csak. Én szerintem ez nem egy jó hivatkozás, és nem egy jó hasonlat. Miért? Mert az, amiről a Rabbi Assi beszélt, az arról szólt, hogy van egy szerződés, aminek a hitelességét elismeri az adós, és onnantól fogva azt a szerződést lehet egy írásos szerződés gyanánt használni, nem kell külön hitelesíteni. De az ugye egy milyen esetről szól? Egy olyan esetről, amikor azt a szerződést semmilyen jog szempont nem akadályozta, hogy meg legyen kötve. Mi esetünkben ez a szerződés, ez egy eleve romlott szerződés, ez egy eleve érvénytelen szerződés, egy nitten leikaszöv, amit meg se lehetett volna írni, ha minden jogtényezővel tisztában lettünk volna, hiszen abban az időpillanatban, amikor ez a szerződés készült, a szerződés tárgya már nem létezett, hiszen már elajándékozta az ingatlant az illető a fiának, mire az adásvételi szerződést megírták. Most arról lesz szó, hogyha Ravének igaza van, és egy olyan szerződés, aminek az egyik elemét elismeri a szerződő fél, de közben egy érvénytelen dologról szól a szerződés, azt el lehet-e ismerni, vagy nem lehet elismerni egy másik szempontból érvényes szerződésnek. Ugye mit mondott Rave? A Bájnek nincs igaza, hogy el lehet ismerni, mert egy olyan szerződésről van szó, amit eleve nem lehetett volna megkötni, és ha nem lehetett volna megkötni, akkor nem lehet más szempontból érvényesnek tekinteni. Jasszim, mert én már kamerás májsza, mert én már egyszer ült a jesivában, és ezt az egész diskurzust mondta el, vagy emlegette föl. Amelyre a vinleme, mert én már el a hada, amelyre mi jajhanan. Zeyre semmi ígbe, mi már isajn. Néma, lőj nitten lé, kaszev. Azt mondta neki a vina, mert én márnak. Ha igaz lenne ez a szempont, ez az érv, hogy egy olyan szerződés, ami eleve meg se lehetett volna írni, az bár lehet, hogy bizonyos szempontból tartalmaz érvényes állításokat, de mégis teljesen érvénytelennek kell tekinteni. Ha ez a mondás, ez a szempont egy létező szempont lenne, akkor miért nem ezt a szempontot mondta Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan mit mondott? Hogyha van egy elődátumozott szerződés, akkor annak az érvénytelenségét nem csak Rabbi Meir, hanem a bölcsek véleménye is elismerné, mert attól kellene tartanunk, hogy a rossz dátum szerint fogja használni. Nem lehet azt mondani, hogy jó, hát javítsuk benne a dátumot, mert attól kellene tartanunk, hogy a rossz dátumot kell használni. Ha érvényes lenne ez a mondás, hogy egy szerződés, ami érvénytelen jogkörnyezetben lett megalkotva, az semmilyen szempontból nem egy érvényes szerződés, akkor miért nem ezt mondta Rabbi Yochanan? Ezt a szerződést nem lehetett volna megkötni azon a dátumon, ami szerepel benne, és azért teljesen mindegy, hogy vannak benne esetleg más szempontok, amik hitelesek, az egész legyen hiteltelen. Ami lej a hihásra azt mondta, ide leinteni kaszmizmán is sejn, ami leinteni kaszmizmán sejn, akar leinteni kaszmizmán klár, azt aki várja. Én azt mondom, hogy ez a szerződés eleve nem irathatott volna meg, de nem mindegy, hogy milyen módon. Amikor azt mondjuk, hogy a kölcsönszerződés, az adásvételi szerződés, ami nem irathatott meg, hiszen már nem volt az övé az ingatlan, amikor eladta, mert időközben a fiának elajándékozta a szerződéstárgyát, na ez a szerződés semmilyen módon nem köthetett volna meg. Az a szerződés, ami egy előre dátumozott hitelszerződés, az lehet, hogy abban az elődátumban nem köthetett volna meg, de egy későbbi dátumban megköthetett volna. Ezért ez nem egy olyan mélyen érvénytelen szerződés, mint az, ami eleve nem köthetett volna meg. Ha de tánja le sevákkal és két szádan, és egy gazdat szóra, mikor érő makra lákem is, mikor várj, jöjj cinták szedők, só gőjve, gőjve szkőmnek a szóra, és adom, és sevák gőjve, mindig az, mint ne hajj. Ném ölöj, nyitani kasszév. Azt mondja a Talmud, na jó. Akkor mondok egy másik esetet. Van egy másik eset, amiből látom, hogy megint csak nem alkalmazzuk ezt a mondást, hogy lőj nitán lé kaszev. Hogy ez a szerződés elve nem irathatott volna meg, és ezért tekintsük teljesen érvénytelennek. Mi ez a másik szempont? Vagy ez a másik ügy, aminek kapcsán lehetett volna, ha ez egy érvényes mondás lenne, akkor lehetett volna ezt mondani, és nem mondták. Tehát innen tudjuk, hogy ez nem egy érvényes mondás. Na mi ez a másik ügy? Ez egy lopott föld adásvételéről szól. Következő a történet. Kohn ellopta Schwarz földjét. Majd ezek után Kohn eladta ezt a földet Grünnek. Grün használja a földet, befektetett a földbe, javította, feljavította, már elkezdtek a gyümölcsök nőni, már a termés elkezdett nőni, majd megjelenik Schwarz, és azt mondja, hello, ez az én földem. Volt egy téves eladás. Te olyantól vetted, akinek nem is volt tulajdon ebben a földben. Akkor mit kell ilyenkor csinálni? Grün oda kell, hogy adja a földet Schwarznak. És megy vissza Kohnhoz, és behajtja rajta azt a pénzt, amit kifizetett a földén. Mit hajthat be? Az adásvétel tárgyát. Megvette a földet X forintért, akkor azt az X forintot behajthatja rajta. De nem hajthatja be a földbe való befektetését, és a földben már félig kinőtt termés értékét. Ezt nem hajthatja be már terhelt ingatlan vagyomból, csak nem terheltből. Tehát amikor elmegy Kohnhoz, ő behajthatja, de csak olyasmiből, ami nem terhelt. Most, néma, lőni tenni kaszev? A kérdés az az, hogy mi az oka annak, hogy magát az alap tőkét behajthatja terhelt ingatlanból? Ugye mi az írásos dokumentum, ami feljogosítja, hogy ő terhelt ingatlanból behajthassa ezt a illetéktelen eladásból származó tartozást? Maga a szerződés, ami az illetéktelen eladásról szól. Na jó, de ez a szerződés eleve meg se köthetett volna, akkor viszont nem tekinthetjük szerződésnek. Ugye azt mondtuk, hogy van egy ilyen érv, hogy egy szerződés, ami eleve meg se köthetett volna, az nem tekinthető szerződésnek. Na jó, itt is egy olyan szerződéssel van dolgunk, ami eleve meg se köthetett volna. Mégis érvényes szerződésnek tekintjük, már abban a szempontból, hogy a tőke összeget akár terhelt ingatlan vagyomból behajthassa. Azt mondja, a Talmud, a hihás, te a haszon illemándam, már a nichalédeleini karégazdan illemándam, a nichalédelek, a minuszei, fejszlem, marim, mokim, és tar, achláv, ruchim, nekem, a chamában, és tar, mi kájem le. Azt mondja, a Talmud, na, ez megint csak nem egy jó hivatkozás. Miért? Mert itt a tolvaj, Kón, ugyanúgy adott el egy földet, hogy ez egy lopott föld volt, de ő mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az eredeti tulajdonost, Schwarzot kiengesztelje, és ne állhasson elő egy olyan helyzet, ahol Grün egy olyan helyzetbe kerül, az ő vevője egy olyan helyzetbe kerül, hogy kiderül számára, hogy úgy vett földet Schwarzot, hogy ez nem is az Kontól, hogy ez nem is az övé volt, hanem Schwarzé, és ezért a szerződés olyan nem köthetett volna meg, de nagyon valószínű, hogy mindent meg fog tenni Kohn, hogy mégis egy érvényes ügylet legyen az ügylet. Vagy azért, mert nem akarja, hogy tolvajnak kiáltsák ki, vagy azért, mert azt akarja, hogy továbbra is hiteles embernek tekintsék. Ő mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a szerződés egy érvényes szerződés legyen. A mi esetünkben viszont, amikor arról volt szó, hogy az illető adós, az elajándékozta a földet a fiának, és utána annak tudtában, hogy ő a fiának már elajándékozta a földet, csinálta meg az adásvételi szerződést a hitelezőjével, ott eleve ő tudta, hogy ez a szerződés ez egy hamis szerződés, ő eleve erre játszott, hogy a szerződés legyen egy érvénytelen szerződés, és ezért ez egy olyan gyenge szerződés, amit végrehajtás érdekében sem lenne szabad használni. Oké, kedves barátaim, a következő misnához értünk, és a misna a halasztott fizetés témájáról fog ismét beszélni. A halasztott fizetés ugye arról szól, eladok neked valamit ma, és te majd később fizetsz érte, vagy a Másik lehetőség, hogy eladok neked valamit ma, ma kifizeted, és az árut fogod később megkapni. Tehát itt van, tulajdonképpen az egyik az halasztott fizetés, a másik az előre fizetés. Ha a halasztott fizetésről volt szó korábban, és itt elmagyaráztuk, hogy a halasztott fizetés egy rejtett kamatügylet is lehet akár, mert, és nem fogjuk még egyszer mondani, miért, de tulajdonképpen hasonló lehet a probléma az előrefizetése is. Én előre fizetek neked egy kiló almáért, és azért, mert előre fizettem akkor, amikor az alma még nem volt meg nálad, ezért egy jobb árat kapok, mint amikor már meg lenne nálad az áru. Ez tulajdonképpen olyan, mint hogyha kölcsön adtam volna neked, és a kölcsönnek az ellentételezése az az árkedvezmény, amit te az árura adsz nekem. És ezért ez is egy rejtett kamat ügylet lehet. És ennek megfelelően arról fog beszélni a Misna, hogy addig, amíg adott terményeknek a piaci ára nem jelent meg, addig nem lehet ügyleteket kötni, mert ott fölmerül az előrefizetés és az ezzel járó kamat tilalmának a problematikája. Én pöjszkinen a peire, és ácsi étszásár, jasszásár, pöjszkin. Amely nem szabad előrefizetési ügyletet meghatározni, amíg ki nem jön az idei év piaci ára az adott gyümölcsre. A görögdínya ennyi, az alma ennyi, stb. Stb. Jatszal sárpöjszkin, áfa pisein leze, és leze. Ha viszont már kijött a piaci ára, ami azt jelenti, hogy már létezik a termés, akkor köthetünk ügyletet, hogy te már most kifizeted nekem, én majd adom az árut ezen az áron. Akkor is, ha nekem még nincs meg az árum, azért, mert a piacon már van áru, és azért tulajdonképpen te ezen az áron mástól is vehettél volna. Tehát biztosak lehetünk benne, hogy én nem adok neked kedvezményt, nem jár semmilyen kedvezménnyel az, hogy te most előre fizetsz nekem. Hajat hinn leka iszriim, pöjszkim, imbajjel a gadis. Mi van akkor, hogyha én vagyok az első, aki arat, és már elkezdtem aratni, akkor megállapodhatunk, hogy most fizetsz nekem, ilyen és ilyen áron, és ebből a terményből, ebből az aratásból fogsz majd kapni. Vála avicsel a novin, vála mocsel zészin, vála vécimsel jöjtszer, és ez ugyanígy igaz nem csak a búzatermésre, vagy a gabonára, amit learatok, hanem igaz lehet ha már a olivát begyűjtöttem a hordóba, ha a szőlő már ott for a hordóban, ha a fazekasnak már megvan, elő vannak készítve az agyag tojásai, amiből a edényeket fogja készíteni. Tehát ha már van egy látható kezdemény arra, abból az áruból, amit én megveszek tőled, akkor fizethetek előre. Vehén, ve ala szicsi, mise sikai, ve kifsajn, és ugyanígy a mészre, ami már a kemencében van. Upeiszek imaj alasz vevel kolje mészesan. A trágyára, arra bármikor lehet előre fizetni egész éven át, mert ez mindig rendelkezésre áll. De mészre, mert én pészkál az evel elejémként hajszolom az evel hásba, ha hamatorim. A Bihaisza szerint itt is csak akkor szabad előrefizetési ügyletet kötni, ha már nálam az eladónál nálam rendelkezésre áll a trágya. A bölcsek azt mondják, hogy nem kell, hogy nálam rendelkezésre álljon, bárhol, ha van, és ez mindig van, akkor lehet ilyen előrefizetési ügyletet kötni. Pajszek imaimbe sárga folyá. Pajszek imaimbe sárga folyá. És a vevő az előre meg kell, hogy határozza, hogy a magasabb mennyiségű értéken veszi tőle. Értsük, azt mondják, hogy figyelj, most nem tudom én, 100 kiló, 100 000, 1000 forint egy kiló alma, én ezen az áron veszem tőled, de hogyha időközben lemenne az alma ára, akkor te mindig a nagyobb mennyiséget ad nekem. Tehát, ha fölmenne az ára, akkor maradjunk ennél a mennyiségnél, vagy ennél a megállapodásnál. Ha lemegy az ára, akkor ad nekem a magasabb mennyiséget. Ha nem köti ezt ki, akkor megcsinálhatja az eladó, hogy hiába ment le az ára az almának, ő az eredeti megállapodás szerinti áron adja oda, méri ki neki. Nem Judai, ne? Áfa pisilei passzák, imaj besága vajá, jachal löj már tényli kaze, hogy tényli eszme oiszáj, de Judai szerint nem kell, hogy így kikösse előre ezt, hanem a vevő megteheti azt, hogy ha lement az almára, akkor vagy azt mondja neki, hogy add ide a pénzemet, vagy adjad nekem az alacsonyabb áron az árut. Oké, idáig tartott a misna, most nézzük, mit mond a Talmud. Amarabi Yassi, Amarabi Yehanan, én pészkenlán sár, sebe sok. Azt mondta Rabbi Yassi, Rabbi Yehanan nevében nem szabad előre fizetési ügyletet kötni, attól még, hogy a piacon már kijött a piaci ár. Amarabi Zeyre, Bászi, Amarabi Yehanan, filuk durmus az-e. Amelej, loj Amarabi Yehanan, ella be sok se vajra, ez de lejk fitra jájuk. Azt kérdezte Rabbi Zeyre Bászitól, amit Rabbi Yehanan mondott, az a durmuszi piacra is vonatkozik, a nagy piacra, ahol kijött az ecse, nem ecseri, hogy mondják, ahol a sok zöldséget adik, az összes zöldséges vásárol? Nem jut eszembe. De a nagy piacon, aki jött az ár, akkor sem szabad? De ez nem, én csak a kis falvaknak a piacára gondoltam, ha ott kijött az ár, akkor még az nem azt jelenti, hogy megvan a piaci ára, ami alapján meg lehetne határozni az előre fizetést, de ha a nagy piacon kijött ára, akkor természetesen meg lehet. Azt mondja, Talmud, ez, akkor oké, ez csinál a mi misnánkkal is, mert misnánk azt mondta, ki jött a piaci ára, akkor már lehet előre fizetést meghatározni. Akkor mire vonatkozik a mi misnánk? A nagy piacokra. A kis piacokra, ami érhasználta, még nem lehet. Mande szalika dajte mi kar. De amire mi jöjjönan, a finnuk, durmesz ez-e, nem azt hiszem, hogy tani, én paiszkinak a pénis, sácsi, egyszer, sáj, egyszer, sáj, paiszkin, én sem is káhaszlan. Azt mondom, jó, de különben nagybani piac, igen, köszönöm szépen. Azt mondom, de különben, amikor a kérdést föltettük, és azt hittük, hogy Rabbi Yehanan mondása általános volt, és a nagy piacokon, a nagybani piacon megjelent ár, kijött a piaci ár, akkor sem lehet előrefizetéses ügyleteket csinálni, akkor hol lehet? Akkor mire vonatkozott a misnánk mondása, hogy lehet, hogyha kijött a piaci ár, akkor már lehet előrefizetéses ügyletet csinálni. Azt nézzük, hogy hiti dá kalbé vá árbé, de mosuk terét fej. Azt mondja, a mi misnánk ebben a variációban akkor azt jelentette volna, amik a kikötőben, meg az ilyen nagy elosztókban vannak, a nagy raktárokban, ahol az ár az mindig sokkal fixebben és sokkal kevésbé mozog, és ha ott kijött az ár, arra mondta a misna, amit mondott. Tanrában a nem pészkál, a pénzácsájcsájá, szárjátszásájá, pészkálfa, pisse, én lezej, és lezej. Nézzük egy brájtát, amely brájta ugye a misnánknak a testvére, azt fejti ki bővebben, azt mondja, hogy a brájta, hogy nem szabad előre fizetési ügyleteket kötni, amíg ki nem jön a piaci ára, ki jött a piaci ára, akkor szabad, és ezt akkor is szabad, ha nálam még nincs árum, mert ha nálam nincs árum, másnál van, tehát te vehettél volna mástól is, az, hogy nekem fizetsz előre, az nem azért van, mert ezért valami kedvezményt kapsz. Halljuk, ha dasözbe árba, ugye san is mi szala, és én pajzgálcsa sála hadasúra jasan. Mi van akkor, hogyha van termés még tavalyról, és azt mondjuk olcsóbb, és az idei termés drágább, tehát hogy mondjuk a tavalyi termés, az idei termésből, bocsánat, fordítva, a tavalyi termés drágább, és az idei termés olcsóbb, mert az idei termés még nem elég száraz, vagy nem elég jól használható, tehát az ideiben 4 szeát kapsz 1 szeláért, a tavalyiból 3 szeát, akkor itt nem lehet ezt egy fix árnak tekinteni. Most a tavalyi kukorica ennyi, az idei annyi, akkor lehet már csak az előrefizetési ügyletet megállítani, amikor már összeért a két ár, és az, a tavainak, az idejének ugyanaz az ára. Ha illukot összme árból, hadom és sal, és én pöszkácsát szár, lejketül a mőjhel. Egy másik dolog, hogy voltak a lekutusz. A lekutusz azt jelentette, hogy az aratás után a szegényeknek járó adó alapján, tehát ugye meg kell hagyni a termés szélét a földön, meg a lehullott termést, ezeket összetették a szegények, és ők is kihozták, és beforgatták a piacra ezt a termést. Ez egy sokkal rosszabb minőségű termés volt, mert kevert volt különböző földekről, stb. És ezért ennek az ára egy olcsóbb ár volt. Na, hogyha ez az ár, a gyűjtögetők ára, és a piaci ár nem egyezett, akkor azt mondjam rajta, akkor még ezt nem tekintjük az ár megjelenésének, és még nem lehet előrefizetési ügyleteket kötni, csak amikor ez a két ár is összeér, onnantól fogva lehet. Amrav Naichman, Pészkinek Kutesz, és Sárlának Kutesz. Remlálhaszenem, itt lehet külön választani. Van a piaci ár, meg van a gyűjtögetők ára. A gyűjtögetők árára, ha kijött a gyűjtögetők piaci ára, akkor arra lehet előrefizetési ügyletet kötni. Amelé Ravlerav Nachmájsna Naike, de Iszlej, Jozif min Lokot Havrej. Balabájt, nem Jozif min Lokot. Azt mondja, Ravlerav, nem értem. Ha lehet előrefizetési ügyletet kötni egy gyűjtögetővel, akkor is, hogy a gyűjtögetőnél már nincsen termés, mondván, hogy hát akkor nem ez a gyűjtögető, akkor van egy másik gyűjtögető, és majd onnan elveszi az árut, és akkor ugyanígy lehetne megengedni általánosságban is. Valaki a piacon oda megy egy eladóhoz, aki nem egy gyűjtögető, akkor meg köthetne vele a gyűjtögető árára ügyletet, mert az akkor majd szerez a gyűjtögetőt, amilyen lehetne. Amely lejébál a bájzil bilmészelem izafőn lakait, azt mondja neki, na jó, de nem. Egy sima eladónál nagyon kellemetlen a gyűjtögető árát kötni ügyletet, és gyűjtögetőtől behozni, mert ez egy nagyon rossz minőség, ő nem akarja, hogy híre terjedjen, hogy ő a gyűjtögető szintű árval kereskedik. Ivo is szerint, majd a Zuzanem a Weiss, a Pér és Sopírja hívi. Mások szerint a válasz erre a kérdésre az, hogyha valaki pénzt ad egy sima eladónak, akkor ő nem gyűjtögető típusú vagy minőségű árut akar ezért kapni, és ezért nem lehet vele a gyűjtögető árán ügyletet kötni. Kedves barátaim, idáig tartott a mai este. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap, még nem tudom pontosan mikor, lehet, hogy csak este felé, folytatni fogjuk a tanulást. Addig is mindenkinek egy további szép, gyönyörű napot, hetet, hónapot kívánok, a leges legjobbakat, a viszontlátásra, viszonthallásra.